Szeretettel köszöntök mindenkit bűnbánati Isten tiszteletünkön, Istenünk igéjével. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten. A mi segítségünk, bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan. Fordítsd felém füledet és segíts meg. Légy erős kősziklám, ahová mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az álnok és erőszakos emberek markából, mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. A szám dicséreteddel van tele, dicsőítelek minden nap. Öreg koromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Én szüntelen remélek, és folyton dicsérlek téged, igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el, késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedékeknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra felhozol engem. Igen naggyá teszel, hozzám fordulsz és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával hűségedért, Istenem. Lantot pengetve éneklek neked, Izrael szentje, újjong az ajkam, ha te néked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál, nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Márk evangéliumából, a 6. fejezetből, a 35-től a 44. versig, a következőképpen. Amikor az idő már későre járt, oda mentek az Úr Jézushoz a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták? Talán mi menjünk el, és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus azonban megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak. 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 tele kosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak, csak a férfiak. Kedves testvérek, az 5000 ember megvendégeléséről szóló történetet hallottuk az imént, és annak az előzményét tegnap a bűnbánati Isten tiszteletem. Ott akkor azt olvastuk, hogy az Úr Jézus azt akarta, hogy menjenek át a tanítványok a tó túlsó partjára, hogy egy kicsit megpihenjenek, hiszen tele voltak a tanítványok élményekkel, és be akartak arról számolni, hogy mi történt. És a tegnapi Isten tiszteleten végül azt jártuk körül, és azt néztük meg, hogy a hívő embernek szükséges szolgálnia, szükséges pihennie és felüdülnie Jézusnál, és a hívő ember szereti az elveszetteket, mint a pásztor nélkül való nyájra úgy tekint rájuk. Most pedig, ahogyan haladunk tovább, most már valóban az 5000 ember megvendégelésére figyelve, ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytuk, hogy az Úr Jézus valóban megszánta ezt a tömeget. Megsajnálta őket. Bár, ahogyan tegnap mondtam, nem csodálkoznánk talán rajta, ha azt mondta volna, hogy mennyire elegem van belőletek, és mennyire önzők vagytok, én most gyászolni szeretnék, meg amúgy is a tanítványaimmal együtt lenni, meg egyébként is mennyire fáradt vagyok, és hagyjatok nekem békét, hanem azt írja az ige, hogy úgy nézett rájuk, mint egy pásztor nélkül való nyájra. Megszánja a tömeget, és táplálja az Úr Jézus a lelküket. Tanítja őket. Nem fukarkodik a tanítással. Hosszan, minden bizonnyal vigasztalja, bátorítja és inti is őket. Eltelik az idő. Sok idő. Egészen kezd szürkülni, beesteledni. És úgy látja az Úr Jézus, hogy jó az, ha most a lelkük után a testüket is táplálja. Az első üzenete legyen az ennek a történetnek és ennek az igének, hogy a Bibliát, a Szentírást mindig összefüggésében kell látni. Ez nagyon fontos, hogy nem szabad kiragadni belőle egy-egy igét, mert aztán azzal sok mindent meg tud az ember magyarázni. Összefüggésében kell látni. Ebből a történetből például tévedés lenne levonni azt a következtetést, hogy nekünk éppen így kell cselekednünk, mint az Úr Jézus tette, és az a feladatunk, hogy tápláljuk a szegényeket, a rászorulókat. Tévedés lenne ezt a következtetést levonni. Mert bár az egyház lényegéhez, küldetéséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a diakónia, a szeretetszolgálat, de a világ, az egész világ szegénységét, bajait nem nekünk kell megoldani. Nem ez bizatott ránk. Tegnap említettem, hogy a múlt héten szolgáltam egy keresztény táborban, ahol az egyik lelkész azt hangsúlyozta, hogy az egyháznak nincs társadalmi szolgálata, felelőssége. Az egyháznak nincs társadalmi szolgálata, felelőssége. Ez alatt ő azt érti, hogy nem feladatunk. Nem az egyháznak a feladata, hogy felszámolja a nyomortelepeket, megszüntesse a munkanélküliséget, megoldja a hajléktalanok ügyét. Nem ez a feladatunk. Részt vehetünk benne, kivehetjük belőle egy bizonyos mértékig a részünket, de nem a mi feladatunk ezt megoldani. Az egyháznak két rendkívül fontos küldetése van. Hirdetni az igét, az evangéliumot, Krisztushoz vezetni az embereket megtérésre, és felkészíteni a hívőket a szolgálatra. Ez a feladatunk. És ha bármi mást kezdünk el jobban csinálni, akkor a lényeget veszítjük szem elől. És nem azt fogjuk csinálni, amit kell, amire az Úr itt hagyott bennünket, és amire elhívott. Így ezzel én mélységesen egyetértek. Az egyháznak tehát ez a feladata. Aztán Isten majd a már hívő és szolgálatra kész embert tudja használni. De az egyháznak nem az a feladata, hogy ezt a világi munkát, világi szolgálatot végezze, hanem hogy erre felkészítsen, kiképezzen embereket. És milyen nagyszerű az, amikor majd a hívő ember, a Krisztus követő ember lesz lelkiismeretes, odaadó ANTS szakértő, környezetvédő, politikus, mentős, orvos, tanár, vagy bármi más. Amikor ő a maga helyén végzi azt a szolgálatot, amiért akár a fizetését is kapja. Ezek az egyházban felkészített emberek aztán Krisztust hirdetve, megjelenítve profin szolgálnak a maguk szakterületén. A társadalmi problémákat társadalmi szinten kell kezelni. És látjuk, azért is mondom, hogy összefüggésében kell nézni az igét, hogy az Úr Jézus mindössze két alkalommal tett ilyen csodát. Két alkalommal. Egyszer 5000 embert vendégelt meg, egy másik alkalommal pedig 4000-et. Nem volt több. Pedig higgyük el, hogy volt rengeteg szegény ember. És higgyük el, hogy a szegénység más jelentett, mint ma, itt Magyarországon. Szegénység egyet jelentett az éhezéssel, hogy nem volt ruha. És Jézus azt mondta, nem ezért jöttem. Nem ez az elsődleges feladat, Nem az az elsődleges szolgálat, hogy én mindenkit tápláljak. Amikor 40 napig böjtölt, jött a sátán, és azt mondta, hogy változtasd a köveket kenyérré. Van rá hatalmat, tudom. És azt mondja, nem teszem. Nem teszem. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Nem ez az elsődleges feladat. Ugyanakkor ezzel ki sem húzhatjuk magunkat, mondván, hogy nincs itt semmilyen felelősségünk, az emberi nyomorúság, éhezés, baj nem tartozik ránk. Ezt sem mondhatjuk. Mi hát a megoldás? Mi tartozik ránk ebből a szolgálatból? Két vezetőnk van ebben a tekintetben. Az egyik a gyülekezet. A jeruzsálemi gyülekezet gondoskodott a szegényeiről. Ezt ma egy jól megfogható, konkrét feladat, üzenet a számunkra. Akarod végezni a diakóniát? Van benned szeretet az elesettek iránt? Nézd körül a gyülekezetedben. Legelőször nézd körül a gyülekezetedben. Biztosan lesznek olyanok, akik segítségre szorulnak. Nincs olyan gyülekezet, ahol ne lennének rászorulók, akár talán még olyanok is, akiknek olykor gond a mindennapi betevő falat. Az Úr elénk adta őket. Nekem nagyon jó érzés volt, és ebben hadd dicsérjem a gyülekezetet, meg hadd húzzam ki én is magam, hogy amikor a tetenvári gyülekezet szép példát mutatott, csak abban a kis időben, mióta én itt vagyok, például amikor az egyik jókais diák családjának leégett a lakás, a ház. Egy vasárnap több százezer forintot összeadott a gyülekezet. Nagyon helyes. Baj volt, segíteni kellett. És azonnal kész volt a segítség. Nagyon szép dolog volt. Vagy amikor kihirdettem azt, hogy gyülekezetünk tagja lesz majd a legátusunk, és úgy adakozunk, úgy segítsünk, ezt is meghallotta a gyülekezet. És örülök, hogy nagyon szép adományt adhattunk át. És tudok olyan gyülekezetről, nagy gyülekezetről, a miénkhez hasonlóról, amely minden esztendőben felvállalja valamelyik tőle nem messze lévő pici gyülekezetnek a sorsát. És mivel ők jó módúak, és vannak tőlük nem messze olyanok, amelyek az élet-halál küszöbén tántorognak, mindig kiválasztanak minden esztendőben egy gyülekezetet, amelyet több százezer forinttal támogatnak, hogy éljenek ők is. És ugyanezt gyakoroljuk mi is, amikor egyházunk felhívása nyomán segítünk olyan gyülekezeteken, melyek komoly segítségre szorulnak. Így adakoztunk például a sajóládi templom építésére. Tehát nagyon fontos, hogy először az első szintere a szeretett szolgálatnak a gyülekezet legyen. A mieink. És aztán lehet tovább tekinteni, természetesen. Lehet tovább tekinteni, és kell is, kórházakra, szociális otthonokra, és így tovább. De megvan a sorrend, a prioritás. A másik vezetőnk ebben a dologban pedig az, amiről ebben az igében van szó. Mégpedig az, hogy Jézus felszólít-e erre, vagy sem. Nagyon fontos tehát, hogy alapelvként leszögezzük, nem az egyház feladata megoldani a világ égető kérdéseit, és a ránk bízott, más által el nem végezhető legfontosabb feladat, újra hangsúlyozom, az evangélium hirdetése és a hívők felkészítése a szolgálatra. De amikor az Úr viszont azt mondja, hogy cselekedj, akkor cselekedni kell. Tehát amikor Isten ez alól kivételt képez, kivételt tár elénk, akkor készen kell lenni a cselekvésre, a szolgálatra. A gond ott van, hogy sokszor akkor sem tesszük, ha indítana az Úr valamilyen más szolgálatra, akár csodára. Mi ennek az oka? Ugyanaz, amiért a tanítványok sem akartak cselekedni. Azt mondták, nincs elég nekünk sem. Hogyan tegyünk mi jót, hogyan tápláljunk másokat, hogyan segítsünk másokon, ha nekünk sincs? Talán azt mondták Jézusnak, nézd Jézus, itt van az 5 kenyér és 2 hal, de ez se a miénk. Mi 13-an se tudunk jól lakni. Ezt is egy kölyöktől, egy kisfiútól kértük kölcsön. Semmink sincs. Ami van, az is kölcsönbe van nálunk. Hogyan segítsünk? 200 dénár áru kenyér kellene ezeknek az embereknek. Ennyi pénz sincsen, meg amúgy is hogy hoznánk el? Meg honnan? 200 dénár az 200 nap napszáma. Egy embernek 200 napig kellett azért dolgoznia. Felfoghatatlanul nagy összeg volt. Elképzelhetetlen, hogy ők segíteni tudjanak. És a tanítványok nagyon jól felmérték a helyzetet, és bölcsen cselekedtek, amikor szóltak az Úrnak, hogy késő van, az emberek nem ettek, nem erre készültek, hogy ilyen sokáig itt lesznek, besötétedik, hazafelé botorkálni fognak, kidőlnek az úton. Bocsásd el őket! Fejezzük be itt a tanítást, kérlek Jézus, hadd menjenek haza, amíg haza tudnak érni. Nagyon jó és fontos a megfelelő helyzet értékelés. Erre maga az Úr Jézus is biztat, amikor azt mondja, hogy a bölcs ember előbb leül, például házépítés előtt, és végig gondolja, hogy van-e értelme abba belekezdeni, van-e arra képességem, tehetségem, hogy befejezzem. Bármerre megyünk az országba, szinte mindenütt látunk, majdnem minden településen olyan házat, amit elkezdtek felépíteni, és félbe maradt. Mert elfogyott a pályázati pénz, vagy a családnak a pénze, vagy tragédia történt, de nem tudták befejezni. És azt mondja Jézus, hogy igenis fontos felmérni a helyzetünket. Így kell cselekednie minden keresztjénnek. Sőt, a tanítványok nem csak bölcs és előrelátóak voltak, hanem szociálisan is érzékenyek, akiket nagyon is érdekelt, hogy a lelki táplálék mellett ne nélkülözzék az emberek a testi táplálékot. Rossz előadók például úgy szoktak cselekedni, hogy ők bele élik magukat az előadásba, mondják, akár órákon keresztül, és nem látják, hogy már az emberek fészkelődnek, már nem bírnak ülni, már éhesek, már szomjasak, már ki kellene menniük, és csak mondja a magáét. Hát mi ne legyünk ilyenek. Jó, szép, ha van erre látásunk, úgy, mint a tanítványoknak. Ugyanakkor a hideg számítás mellett mindig ott kell lennie annak a készségnek, hogy figyeljünk az Úrra, hát ha az Úr most akar csodát tenni. Hát ha most akarja önmagát megdicsőíteni bennünk és általunk. A fontos az, hogy ha erre érezzük az indítást, akkor viszont ne habozzunk. Persze lesznek mindig olyanok, akik próbálnak lehűteni, és azt fogják mondani, ami racionális, hogy de hát ez képtelenség. Fölösleges ebbe belekezdeni. Valami van, egy kis pénzed, egy kis időd, egy kis tehetséged, de ez rettentő kevés, ne kezdj bele. Mi azonban tudjuk, hogy ha az Úr kezébe tesszük, akkor ő ezt meg tudja csodálatosan szaporítani. Hogy konkrét is legyek, szeretnék arról bizonyságot tenni, hogy amikor kezdtük a lelkészi szolgálatunkat, 6 gyülekezetben szolgáltunk, és teljesen biztos voltam Isten vezetésében, hogy a 6 gyülekezet kezelhetetlen, és 2 részre kell bontani. Láttam azt, hogy a bódvaszilasi gyülekezet az kellően nagy és erős lesz majd ahhoz, fel fog nőni a feladathoz, hogy ő legyen az egyik központ, a másik az adott volt eddig is. Ehhez fel kellett újítani ott a lelakott és több mint egy évtizeden nem használt parókiát, de legfőképpen a gyülekezetnek kellett megértenie, hogy ők erre képesek. Isten kegyelmében. És nem volt könnyű, mert kevés volt az anyagi ereje akkor még a gyülekezetnek. De mondtam, hogy ami van, azt bele lehet tenni az Úr kezébe. És végül belevágtunk, és azt a keveset az Úr nagyon-nagyon megáldotta. Mert amit lehetett, adakoztak, nagyon sokat fizikailag dolgoztak, aztán kaptunk támogatást, és végül elkészült a parókia. Beköltözött az új lelkész, végre volt ideje a gyülekezetre, és csodálatosan megelevenedett. Azóta azt a parókiát bővítették, a templomot teljesen újjáépítették, van énekkaruk, ifjúsági csoportjuk, és a kurziós tanfolyamnak is egy központja ez a gyülekezet. Nagyon-nagyon kevés volt. A mostani lelkész talán ezt nem is tudja, meg nem is kell neki tudni, hogy milyen kevés volt, milyen pici volt annak a gyülekezetnek, anyagi ereje, hite, és Isten milyen gazdagon megáldotta ezt. Ott csodát tett. De ha erre nem Isten indít, akkor az a parókia félbe marad. Félbe marad. Mert ha az Úr nem veszi kezébe is azt a keveset, amilye van a gyülekezetnek, nem gyarapítja meg, úgy, mint itt az 5000 embernél, akkor nem történik meg a csoda. És ha az Úr nem gyarapít meg, akkor azt kell mondani, hogy felelőtlenül vágtunk bele. Ehhez tudni kell, hogy biztosan az Úr vezet. és akkor csodákat lehet átélni. De ugyanezt élte át a Böjte Csaba, szerzetes is, aki csak elkezdett gyerekekkel foglalkozni, és egyre másra épülnek az árvaházak. Bátorít ez a mai történet, hogy amink van, azt tegyük az Úr kezébe, mert ő nagyon meg tudja szaporítani. És itt már nem csak a nagy csodákról van szó, hanem a sokkal kisebb hétköznapi dolgokról is. Amikor úgy érezzük, hogy nincs időnk semmire, akkor azért tudjuk, hogy egy-két perc vagy óra csak van. Egy kis idő mégiscsak van. Csak az olyan kevés, hogy úgy gondoljuk, az nem ér semmit. De ha készek vagyunk az Úrnak adni, akkor ő azt meg tudja gyarapítani. Most az Isten tisztelet után deszkaszálkák ülés lesz. A gyülekezeti terembe fogunk összegyűlni a deszkaszálkák a gyülekezeti lapunk szerkesztő bizottságával. Mindazok, akik ennek a tagjai, szintén elfoglalt emberek. Munka után fognak mindenki idejönni. De milyen nagyszerű, hogy odaszánták az idejüket, azt a keveset, ami van, és azt mondták, hogy ebben a szolgálatban, az újságnak a szerkesztésében, lektorálásában, aztán a nyomdába eljuttatásában, a cikkek bekérésében tudnak valamennyi időt áldozni. És ha ma kézbe vesszük ezt az újságot, akkor azt kell mondanunk, hogy egyetlen gyülekezet előtt sem kellene szégyenkeznünk, mert nagyon szép, színes és megújult. Kevés volt, de az Úr megáldotta. Sok alkalmat, adományt elősorolhatnék még, de értjük, hogy miről van szó. Az Úr, ami kis, semminek tűnő erőnket, időnket, tudásunkat nagyon meg tudja áldani és sokszorosítani, ha odaadjuk neki. Sőt, nem csak megsokszorozódik, hanem marad is belőle nekünk. A kevés erőnk, amit alig bírtunk összeszedni, hogy elmenjünk szolgálni, beteget látogatni, dolgozni, bizonyságot tenni, az egyszer csak megsokszorozódik. Mert az az idő, erő, pénz konkrétan nem jön vissza, de az Úr kárpótol gazdagon azért, amit neki adtunk. Hogyan történik meg maga a csoda? Úgy, hogy ami van, azt az Úr megáldja és szétosztja. És a szétosztáshoz azt a meglévőt először szét kell törni, szét kell tépni. Az öt kenyeret és a két halat is úgy adta az Úr, hogy előbb ketté törte, eltörte azokat. És így osztotta az utolsó vacsorán is a tanítványoknak a kenyeret. Így osztotta szét ebben a világban önmagát, amikor a Golgotán értünk adta az életét, amikor az ő testét összetörték, mint a búzamag, amely el kell, hogy halljon, hogy élet lehessen belőle, ugyanúgy Krisztus is az életét adta értünk, hogy élete, halála és feltámadása által megsokszorozódjon mi bennünk, keresztjénekben az ő élete. És a mi szolgálatunk is akkor lesz igazán hiteles, erős, használható, ha összetörettetünk. Amíg magunk vagyunk az elsők, amíg az Úré csak a maradék az időnkből, az erőnkből, a pénzünkből, a tudásunkból, addig nem leszünk csodáknak az átélői. Mert addig a hideg számítás vezet, amely azt fogja mondani, á, ne menj, nagyon kevés az idő, fölösleges elindulni. Á, ne add oda azt a pénzt, az semmi, azzal nem mennek semmire. Ne adakozz, néhány száz vagy ezer forint semmit nem jelent. Ne imádkozz, mert nem tudsz olyan szépen, mint a lelkész, és így tovább. Új kenyéri hálaadásra, úrvacsorára készülünk. Hálát adunk azért, mert a búza nem maradt a földben, hanem elhalt, hogy megsokszorozódjon és legyen táplálékul nekünk. És így adjuk mi is egészen magunkat az Úrnak, hogy magunkhoz véve az ő megtöretett testét és értünk ontott vérét, jelképező úrvacsorai jegyeket, az ő ereje, kegyelme mi bennünk megsokszorozódhasson. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy nálad más matematika működik, mint amit az iskolákban tanítanak, és ami itt a földi világban megállja a helyét. Köszönjük neked, Urunk, hogy te alkottad a természeti törvényeket, amelyeket mi fel tudunk ismerni, meg tudunk érteni, tudjuk azt tanulmányozni, de éppen azért, mert te alkottad őket, te azokat át is tudod lépni. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt sok alkalommal megtapasztalhattuk már. Ez a gyülekezet különösképpen is, az elmúlt években, évtizedekben, mióta ez önállóan létezik, nagyon sokat átélte és megtapasztalta, hogy a látszólag semmiből, ha az a te kezedbe van téve, nagyon sok lesz. Köszönjük neked, Urunk, hogy így újulhatott meg a templom, és köszönjük, Urunk, ha te irgalmadból megújítod gyülekezetünket lelkiképpen is. Esedezünk hozzád, hadd tudjuk a te utadat járni. Az összetörettetés, a megtöretés, a megaláztatás, az önmagunk megalázása előtted, annak az útját, amelyből te tudsz felemelni, újra helyreállítani, felépíteni, és megáldani bennünket. Kérünk téged, Urunk, így fogadd el a mi bűnbánatunkat és egyben hálaadásunkat is. És könyörgünk hozzád, Urunk, fogadj el bennünket, mint a te gyermekeidet, mint szolgálóidat, akik minden erejüket, pénzüket, tudásukat, tehetségüket, kapcsolataikat a te szolgálatodba akarják állítani. Könyörgünk, Urunk, ne engedd, hogy higgyünk a sátánnak, amely le akar beszélni bennünket arról, hogy szolgáljunk neked, mondván, hogy az túl kevés, túl pici, túl értéktelen, amit adni tudunk. Segíts, hogy hittel, önmagunkat megalázva, teljes engedelmességgel kiszolgáltassuk magunkat neked. Így akarjuk átélni az áldást, a gyarapodást, a te kegyelmedet. Kérünk, hallgass meg bennünket, és így készíts az úrvacsorai közösségre, hogy mi bennünk a te kegyelmed megsokszorozódhassék. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.